Annyit tudok, hogy anyánkat szűkköri megbeszélésre hívta az Akadémia utcába Rákosi. A megbeszélés tárgya egy születésszabályozási törvény volt. Rákosi kivételes szívélyességgel fogadta anyánkat. Fiai hogy léte felől érdeklődött. Rákosi elmondta a tanácskozáson, hogy a politikai bizottságban az elvtársak elégedetlenek a népszaporulattal, ismertette az alacsony népszaporulatból eredő népgazdasági gondokat. Körülményes fogalmi előkészítés után adta elő a születés rigorózus szabályozására vonatkozó elképzeléseit.
A művi vetélések számát nullára kell csökkenteni. 45 éves koráig minden fogamzóképes nőnek minden magzatot ki kell hordania. Leletekkel igazolható egészségkárosodás vagy közvetlen életveszély lehet kizáró tényező. A nőknek népgazdasági okból szülni kell. Ha nem alkotjuk meg a törvényt, ezt kell az elvtársaknak jól megjegyezniük, akkor nem tudjuk elvtársak a kommunizmust felépíteni, mert nem lesz kivel elvtársak. Akkor kérném a tanácskozási résztvevőit, mondanák el véleményüket.
Anyánk egyre vörösebb lett. Egyre kevésbé tudott uralkodni önmagán. Pedig rugdosták az asztal alatt. Integettek neki, hogy fogja be a száját. Hallgasson, higgadjon le! Anyánk ezt is csak szélről vette észre. És amikor közvetlen főnöke, Jóború Magda diplomatikus mellébeszélése végére ért, anyánk cérnája elszakadt, és szó szerint azt kiáltotta vérvörösen, hogy
az egyszerű népi mondás jegyében, az én egyszerű népi agyammal csupán azt gondolom, kedves Rákosi elvtárs, hogy előbb az ól, azután a disznó.
Mire mindenki megdermett, óriási csend lett. Az első pillanatban senki sem értette, hogy mi a csodát beszél ez a felpaprikázott nő itt. Ki ez a nő, s egyáltalán miként kerül ide egy ilyen nő? Már csak azért sem értették, mert az egyszerű népnyelv, amelyre anyánk hivatkozott, a kopasz és túlsúlyos Rákosit nevezte hízott disznónak. Ki hallott ilyet?
De hogyan érti ezt, kedves nádas elvtársnő?
Úgy értem, Rákosi elvtárs, hogy fordítva kéne hozzáállni a feladathoz. Előbb megfelelő számú bölcsődei, óvodai és iskolai férőhely kell. Sok napközi kell, abba sok napközi is tanár. Iskolai konyha, a konyhába krumpli, de pólya is kell ám. Pelenka kell, mindaz kell, ami hiányzik. A gyerekorvosnak steril spatula kell, Rákosi elvtárs, hogy meg tudják nézni, belobbant-e a kicsi torka. Nem tudják megnézni, mert az egész országban nincs spatula, nincs popsikenőcs. Gumibugyi kell, Rákosi elvtárs, de egy ilyen méretű népszaporulathoz főleg férőhely kell. Bába, szülésznő, ehhez előbb képzés. A szülészeti hálózat megszervezése járási szinten, mert a gyerek halandóságot remélhetőleg nem növelni, hanem csökkenteni szeretnénk. Oltóanyag kell és gyártási kapacitás kell, semmiképpen sem fordítva, Rákosi elvtárs. Így értettem, és ehhez a sorrendhez a budapesti szervezet nevében ragaszkodom.
Mondta, és konokon előre szegte a vöröslő fejét.
Az iskolai konyhákra a rohadt kelkáposztán, a rohadt répán és a rohadt krumplin kívül kell még valami, Rákosi elvtárs. És nem csak az aligai üdülőbe kell, legalább az óvodákat és a bölcsödéket legyünk képesek ellátni zöldséggel és gyümölcsel. Citromot kilátott, és mikor az elvtársak közül? Jelentkezzék a kilátott, ha csak nem itt a büfében. És akkor a nők önrendelkezési jogát még csak figyelembe se vettem. Amit azért én nem szívesen hagynék ki a számításból, Rákosi elvtárs.
Akkor már értem, hogy nádas elvtársnő az ólat és a disznót miként értelmezi. S ha jól értem, a törvényt elsietetnek gondolná. De hiszen ezért vagyunk itt, elvtársak, hogy ezekről a súlyos kérdésekről a szünetben majd közösen gondolkodhassanak az elvtársak, és konkrét javaslatokat tehessenek a megoldásukra. Szünetet rendelek el.
A konkrét a kedvenc szava járása volt. Örökösen konkretizálniuk kellett az elvtársaknak az elgondolásaikat, hogy ezzel a szóval adjanak formát a folyamatos mellébeszélésnek és helyezkedésnek. Vizsgáljuk meg, elvtársak, hogy mi a teendő. Konkrétan, konkretizáljunk. Ahogy felálltak az asztaltól, anyánk rögtön kapott a többiektől a fejére. Korholták, sziszegtek neki, mint a kígyók.
Ehhez hogy volt, Mersze?
Meghiszedte magad.
Mit képzelsz?
Hogy gondoltad ezt?
Szorgos titkárnők már ki is tárták a nagy szárnyas ajtót, és ott állt előttük a szomszédos teremben, a szokásos módon gazdagon megterített asztal. Bármikor, bárkinek pontosan el tudom mondani, hogy mi volt egy ilyen asztalon. Ez a látvány lehetett az utolsó csepp anyánk poharában. Nem csupán a gazdagon megterített asztalok látványát nem bírta elviselni többé. Szervileg nem bírta tovább elviselni a folyamatos mellébeszélés formáit. Azaz a terror formátumával nem tudott mit kezdeni. Belső szervei figyelmeztették, hogy itt nincs tovább. Felmondták a szolgálatot. Savömlése volt, az epéjét fájlalta, a háta fájt. A szünetnek nem sikerült a végére érniük. Rákosi elvtárs nem jött elő többé az irodáiból. Mindenki feszengett. Amikor megjelent a folyosón Donát Ferenc, aki a pártfőtitkár irodáját vezette. Egészen addig vezette, míg mindössze néhány hónap múltán le nem tartóztatták összeesküvőként. Amúgy mellékesen, elmentében közölte a folyosón dohányzó elvtársak egyikével, hogy
Rákosi elvtársnak más irányú elfoglaltsága támadt. Elnézésüket kéri. A tanácskozást elnapolják.
És ment tovább az üres folyosón, az üres végzetébe. Anyánk körül abban a pillanatban véglegesedett a halotti csönd. Világos volt, hogy ő a tébolyult, ha bármiféle egyenlőséget és testvériséget remél még itt, miközben kiszolgálja ezt a szigorú hierarchiát, és ő maga is a része. Azon volt, hogy ő másként viselkedjen ilyen helyzetekben. De nem tudott másként viselkedni, mert nem volt különbejáratú valóság. Szégyenteljes, sírnivaló volt a szcéna.
Klárikám, pártfőiskolára küldünk.
Nem megyek.
Amit a párt kíván tőled, azt nem lehet megtagadni, Klárikám.
Tudom, de ezt a pártfőiskolát mégis megtagadom.
De miért?
Végtelenül egyszerű. Ugyanis semmi értelme nincs. Egyszer már kipróbáltam, akkor sem volt semmi értelme.
Most magasabb szinten kell megcsinálnod.
Akkor Moszkvába akartok küldeni.
Remélem, ez elég nagy megtiszteltetés.
Oda sem megyek.
Akkor nem fogunk tudni szót érteni.
Én tényleg azt teszem, amit a párt kíván, de a véleményemet nem fogom vék alá rejteni.
Épp azért menj pártfőiskolára, mert a párt úgy kívánja.
Pártfőiskolára nem megyek. A pártfőiskola ezen a mi konfliktusunkon nem segít.
A párttal neked nem lehet konfliktusod, Klárikám.
Anyánk már túl volt az első műtétjén. Mellét szeptember közepén amputálták. Október 3-áig a Kútvölgyi úti kórház sebészetén feküdt, és még csak nem is állt egészen a lábán, amikor a következő év első napjaiban rábízták a május 1-i felvonulás megszervezését, amit ő kivételes kitüntetésnek tekintett. Attól a pillanattól kezdve hónapokig nem láttuk, az öcsém pedig kedvére siránkozhatott, vonyíthatott. Apánk sem látta. Anyánk kora reggel indult, előbb besugárzásra ment, vérvételre ment, szondázásra, katéterezésre, drenázsra vagy mi az Isten nyilára ment. Nem gyógyult, nedvedzett, mindig újra begenyedt a nyomorult sebe. Újra kötözték, majd ennek végeztével eltűnt az országos szervezés útvesztőiben. Cseperre ment, Csongrádba ment, Szegedre ment, Székesfehérvárra ment, Sátoraljaújhelyre ment, haza sem jött, másnap sem jött. Olykor harmadnap reggel láttuk viszont.
Felvonulás napján jókor talpon volt az ország. Így írta az újság, így fogalmazott a rádió. És nyilvánvalóan nem volt igaz.
A buzgó mócsingok, a tébolyodottak, a talpnyalók, a segnyalók voltak talpon, a karrieristák voltak talpon, vagy azok a százezrek voltak talpon, akiket a munkájukon drákói rendszabályokkal felvonulásra köteleztek. Hajtották őket, mint a birkákat.
Náljunk le, elvtársak! Tartsátok a lépést, elvtársak!
A rendőrségnek a tömeg feltorlódásától különösen tartania kellett, a torlódást mindenáron meg kellett akadályozniuk.
Elvtársak, gyerünk, gyerünk, náljon le már a kutya úristenit! Induljanak, ne torlódjanak, a szentség itt maguknak!
Túlélőnek a felvonulást is meg kell tanulnia.
Na akkor még egyszer. Mikrofon próba 1-2-3. Téged is kérünk Bánki, téged is kérünk Varga Jósi. Tessék! Üdvözöljük a Vörös Cseppel munkásait, üdvözöljük a Rákosi Mátyás művek valamennyi dolgozóját. Kérlek, éljen Rákosi, éljen a párt! Kapcsolt ki hangosítás Civikén, visszakapcsolunk a térre.
Mentünk, és mentünk. Előttünk az unalmas gúlázás és lengetés, az etorok puffogása, benzinfelhő. Mögöttünk az üresség. Anyánknak sem volt többé mit játszani. Összeomlott, alig tudott járni. Ahogy közeledtünk a gyalázatos Sztálin szoborhoz, s láttuk már a kis Rákosit, a kis Farkas Mihályt, a kis Gerő Ernőt, és az összes többi kis félelmetes ismerőst, akkor még egy utolsónál is utolsóbb erőfeszítést tett, hogy élete ürességén urrá legyen, és tribünön álló elvtársai kedvében járva valahogy felvillanyozza még önmagát. Kihúzta a kezét a kezemből, letépte a karjáról a karszalagot, integetni kezdett vele a tribün felé.
Integes te is, kisfiam! Éljen Rákosi! Éljen a párt! Éljen Rákosi! Éljen a párt!
Még szerencse, hogy senki nem látta, mit művel az én anyám. Én is csak néztem, hogy hová mehetnék szégyenemben. Megfordult bennem, hogy puszta szolidaritásból, hogy ne legyen olyan egyedül ezzel az integetésével és kiáltozásával. Nekem is tényleg integetni és kiáltozni kéne. De a karomat nem tudtam volna felemelni, és nem jött volna ki hang a torkomon. Csak néztem, miként juthatnék ki életemnek ebből a förtelmes jelenetéből. A szívem minden esetre abban a pillanatban megszakadt érte, a gyalázatosan hülye anyámért.